Tehát Lukács 24:13-34. És én azok közül ketten mentek ugyanazon a napon egy faluba, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, melynek Emmaus volt a neve. És beszélgettek maguk közt mindazokról, amik történtek. És lett, hogy amint beszéltek, és egymástól kérdezősködtek, maga Jézus hozzájuk ment, velük együtt menve az úton. De az ő szemeik visszatartóztattak, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig nekik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártatokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelvén pedig az egyik, kinek neve Kleófás, mondta neki, csak te vagy-e jövemény Jeruzsálemben, és nem tudod, mi némi dolgok lettek abban a napokon? És mondta nekik, micsoda dolgok? Azok pedig mondták neki, amelyek estek a názáretbeli Jézuson, aki próféta volt, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt. És mi módon adták őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és feszítették meg őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, akik jó reggel a sírnál voltak. És mikor nem találták az ő testét, hazajöttek, mondván, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy ő él. És azok közül némelyek, akik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok is mondták, őt pedig nem látták. És ő mondta nekik, ó, balgatagok és restszívűek, mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szóltak. Avagy nem ezeket kellették szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázta nekik minden írásokban, amit ő felőle megirattak. Elközelítettek pedig a faluhoz, amelybe mentek, és ő úgy tett, mintha tovább menne. De kényszerítették őt mondván, maradj velünk, mert immár beesteledik, és a nap lehanyatlott. Bement azért, hogy velük maradjon. És lett, mikor leült velük, a kenyeret lévén megáldotta, és megszegte, és nekik adta. És megnyilatkoztak az ő szemei, és megismerték őt, de ő eltűnt előlük. És mondták egymásnak, avagy nem gerjedezett-e az mi szívünk, mi bennünk, mikor nekünk szólt az úton, és mikor magyarázta nekünk az írásokat? És felkelvén azon órában visszatértek Jeruzsálembe, és egybegyűlve találták a 11-et és azokat, akik velük voltak. Kik ezt mondták, feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak. És ezek is elbeszélték, ami történt az úton, és miképpen ismerték meg ők a kenyér megszegéséről. Imádkozom.
Számomra ez a történet újra és újra visszatér, és először arról szeretnék beszélni, hogy nekem mit jelent ez az egész történet, talán kíváncsiságból, vagy mindig egy ilyen kis hiányérzetem van, hogy miért nincs leírva, hogy az Úr Jézus mit mondott ezeknek a drága tanítványoknak. Hogy hallanám, hogy ő hogyan értelmezi az Ószövetséget, hogyan értelmezi az ő saját életútjára. És úgy azon gondolkoztam, odát majd megkérdezem. De az igen, meg másról azt mondja, hogy odát majd nem kérdeztek semmit. Tehát lehet, hogy ez elmarad. De igazából ez a kis történet azt hiszem rólunk szól, átlagos hívő emberekről, átlagos hívő tanítványokról, akik sokszor, sokféleképpen nem találják az ő urukat, nem látják az urukat, és ez a 16. vers, ez indított el bennem ezt a gondolatot, hogy az legyen a címe ennek a mai délelőttnek, illetve egész témát e köré szeretném csoportosítani, amikor látásunkat valami akadályozza. Szeretnék abból kiindulni, hogy ezeknek a tanítványoknak az életében miért lehetett ez, illetve egy-két más adalékra is gondoltam, ami a mi életünkben aktuális lehet, hogy akadályozza, a természetesen a teljesség igénye nélkül. Azt látjuk, hogy vasárnap van, a hétnek az első napja a zsidóknál, és ez a két tanítvány nagyon reménytelenül, nagyon elcsigázottan, már késő délután mennek hazafele, mert meghalt az ő mesterük, és nincs remény, nincs jövőképük. És amikor jönnek hazafele, akkor beszélgetnek, most így hallva a Károli fordítást, így meglepődtem, hogy igazából nem az van benne, ami az új fordításban, hogy vitatkoztak, hanem hogy kérdezősködtek. Na most vakvezet világtalancott abból a kettőből, egyik se tudta, hogy mi az igazi helyzet, de számomra az döbbenetes ez a gondolat is, hanetán így van, hogy nem csak beszélgettek az elmúlt napok eseményeiről, hanem vitatkoztak. Hát miről vitatkoznak, hogyha nincs fogalmuk és nincsen elképzelésük sem arról, hogy mi történt az ő mesterükkel. És akkor itt jön be a történetnek az a része, ami olyan döbbenetes számomra, és a feltámadt Úr Jézussal kapcsolatosan úgy látszik, ez többször megismétlődik az asszonyoknál is, a tanítványoknál is, hogy megjelenik az Úr Jézus, de mégsem ismerik föl. Hogyan lehet ez? Hát ezek a tanítványok nem tudom, hogy kezdettől ott voltak-e, de gondolom minimum egy vagy két éve hallották az Úr Jézust, lehet, ha nem is minden nap, de lehet, hogy minden nap, hogy ő hova megy, mit csinál, hogy hirdeti az igét, hogy bánik emberekkel, hogyan hirdeti az igét, hogyan gondolkodik, mit csinál. Igazi mester-tanítvány kapcsolatban voltak. És nem ismerik meg, aki jön feléjük. Hát jó, nem ismerik meg, nagyon szomorúak, rendben van. Mert nagyon a földre szegedik a tekintetüket, vagy valami ilyesmit. Na de hát megszólal az Úr Jézus, azt se hallják meg. Akkor elkezdi nekik magyarázni az írásokat, amit már gondolom, hogy azért csak hallották, hogy az Úr Jézus hogyan magyarázza, azt se ismerik meg. És akkor itt jött föl bennem ez az iszonyatos nehéz kérdés, hogy hogy létezik az, amikor bűnről most konkrétan talán nem beszélhetünk, vagy nem tudósít az ige, és mégsem ismerik föl az ő urukat és megváltójukat. És akkor úgy azt gondoltam, hogy hát ez egy szörnyű dolog, mert hát ez egy döbbenetes, számomra hihetetlen. És akkor utána föltettem magamnak a kérdést. Hát te mindig látod az Urat? Te mindig tudod, hogy ő szólni akar, vagy megjelenik a te életedben? És itt először az ő életükben két problémát látok. Az első kérdéskör az volt, amit talán úgy lehetne nevezni, hogy hitetlenség. Hát miért voltak hitetlenek ezek a tanítványok? Hát nyilvánvalóan az Úr Jézus nem is egyszer, nem is kétszer megmondta, hogy neki Jeruzsálembe föl kell mennie. De nem azért kell fölmennie, hogy a húsvétot ünnepelje csupán, hanem azért, mert hogy őt elfogják, megkorbácsolják, megvesztőzik, megverik, az oltáríról szerint ugye még orcáját le is köpik, vagy az Ézsaiásnál, tehát nem is volt titok, hogy mi fog vele történni, már az Ószövetségben is, és ezt részletesen elmondta nekik. És ezek után, amikor jönnek hazafele, és az Úr Jézussal is beszélgetnek, akkor úgy tűnik, mintha ebből egy szó nem hangzott volna el. Az is érdekes, hogy a tanítványok közül se Péternek, a legkiválóbbnak, vagy legnagyobb tanítványnak, se Jánosnak, se az asszonyoknak, akik találkoztak velük, és ezeknek a tanítványoknak eszükbe sem jut, hogy vajon mit mondott az Úr Jézus, hanem csak azt mondják, hogy mi pedig azt hittük. Nem azt mondták, hogy nekünk azt mondta az Úr Jézus, hogy harmadnap föltámad, hát most ránézek az órára, körülbelül már talán élnie kéne, hanem azt mondják, hogy mi azt hittük. Tehát elveszett a lényeg. Hát kijelentette az Úr Jézus saját magát ról, hogy mi fog vele történni, és ezt nem hitték el. És ez azért döbbenetes számomra, mert láttak halottat feltámasztani, amit nagyon kevés ember látott ezen a világon, olyan gyógyíthatatlan betegségeket meggyógyítani, amit talán soha senki nem látott, leprásokat meggyógyítani, nem beszélve, hogy talán látták azt, hogy hogy csendesíti le a tengert, ami aztán még az emberi elmét is ugye meghaladja ez a gondolat, hogy ilyet kívánjon, és azt elhiszik, látják, tudomásul veszik, de azt nem akarják elhinni, hogy ő föltámadt. De hát úgy tűnik, hogy ez a legnagyobb probléma ebben a világban, és mindig is az is lesz, hogy az Úr Jézus meghalt, élt, meghalt, feltámadott, és ő jelen pillanatban is éle. Azzal még mindenki megbírkózik, hogy ő megszületett. Még talán azzal is mindenki megbírkózik, hogy ő hogy ő meghalt. De onnantól kezdve nagy a probléma, és nagyon kicsi az a kis csapat, aki el tudja fogadni Istentől ezt a hatalmas dolgot, hogy ő föltámadott, és ő él. Tehát a hitük mértékét úgy néz ki, meghaladta az Úr Jézusnak ez a gondolata. És azon még egy kérdés felvetődött bennem, hogy igazából milyen okok miatt lehettek ezek a tanítványok, az asszonyok is hitetlenek, és akkor mondjuk nem szeretnék föntről visszafele azt mondani, hogy én tudom, hogy mi az oka, mert én magamat is belehelyettesítem a tanítványokéba, és abból azon szeretnék gondolkodni, hogy amikor az a hitetlenség az ember szívét megkörnyékezi, akkor vajon annak mi az oka? És az egyik gondolat az volt, hogy bennem, hogy az elméleti tudást Jézus Krisztusról és önmagáról azt tudták a tanítványok, és sokszor tudom. De a gyakorlatban képtelen alkalmazni a tanítvány is, meg sokszor én is. És hogyha ez így valósul meg, akkor az én szívem gyakorlatilag hitetlen. A másik pont az talán nem ismeretlen senki előtt, hogy csak a külsőségre néz. Hát azt mondják a tanítványok, hogy immár ez 3 napja történt, hát csak te nem tudod, hogy mi történt, és a részleteket, a tényeket elmondják, és azon kívül semmit nem látnak. Csak a körülményeket, és azokat a idézőjeles rideg tényeket, amiket ők láttak. A második gond pedig az, amit én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy értetlenség. Azt halljuk, hogy az Úr Jézus melléjük szögezik, és az Ószövetség igéjén keresztül szép lassan megmagyarázza, hogy miként kellett az Úr Jézusnak meghalnia és feltámadnia. És ez úgy gondolom, hogy az az értetlenség, ami bennünket is rendkívül módon befélyezte. Miért? Mert mi magunk is ugyanúgy hétről hétre, vagy napról napra olvassuk az igét, olvasunk egy igemagyarázatot, hallgatunk egy délelőtti istentiszteletet, vagy egy csoportórán, egy bibliaórán, egy bibliatanulmányozó órán, és részt veszünk. De vajon eljut-e arra a pontra a mi szívünk, amire sajnos most ugye a tanítványok nem értek el, hogy megértették volna igazából ebből az elmondásból a lényeget, hogy ki az, aki mondja nekik. Úgy tűnik, nem azzal volt igazában a gond, hogy ezt ők nem hallották, hanem igazából nem tudták azt, hogy ki az, aki szól hozzájuk, ki az, akik nekik szól. Vajon mi magunk felismerjük-e, ha Jézus Krisztus megjelenik köztünk, és ezt az éneket választottam és kértem az Évitől, hogy elénekelhetjük-e, és ez egy olyan nagy kérdés lett a számomra. Ugye így szólt ez az ének, hogy ezek is olyan jó dolgok a hívő ember számára, hogy ezt úgy értheti, és tudhatja, hogy itt van Isten köztünk. Ezt tudom-e? És ugye miért jövünk, hogy őt imádjuk, és hódolattal elé tudjunk állni, és azt mondta, hogy aki hirdeti, és aki hallgatja, az adja át neki a szívét. Úgy gondolom, hogy érdemes végig gondolni minden csendességünket, minden ige tanulmányozásunkat, minden olyan ismeretünket, amit az Isten igéjével kapcsolatos, hogy ott ismerettel, vagy tudással találkozunk, vagy magával azzal a Jézussal, Jézus Krisztussal, aki hozzánk akar szólni. És azt is látom, hogy ez az értetlenség és ez a hitetlenség, hogyha mi nem ismerjük fel őt, akkor reménytelenek leszünk. Ha valamit felismerünk az igéből, de nem állunk rá, akkor elkerülhetetlenül csalódás fog érni bennünket. Ezt hányszor megtapasztaltam már. Hát gondolom a tanítványok ezt éltek át, mert azt hitték, és mondják is az Úrnak, hogy ez meg ez történik, és nem azt mondta, hogy mit mondott nekik az Úr Jézus, hanem ők csak arról beszéltek, amit most éreznek. Aztán úgy gondolom, hogy ott volt a tanítványoknak ez a vitatkozásában, és az én gondolkodásomban is sokszor ez a sajátos gondolkodás és logika, amivel megközelítjük Isten igéjét. Vajon hajlandók-e vagyunk arra, és hajlandó vagyok-e újra és újra az én látásaimat és gondolataimat, elveimet, ahogy a fiam szoktam mondani, apának elvei vannak. Igen, vannak elvei, de vajon az milyen szűrőn megy át, hogy Isten ahhoz mit szól, mi az ő véleménye. Aztán olyan is eszembe jutott, ez az igéből nem derül ki, de az általános mondani valóval azon kiderül, hogy az ember hajlandó-e valakivel megosztani az ő belső világát. Vagy nekünk idézőjelben annyira szoros a kapcsolatunk az Úrral, hogy az másra nem tartozik. Mert ha ez így van, akkor sokszor egyedül maradunk, és olyan sajátos látásokra jutunk, ami talán messze van attól, ami Istennek a teljessége. Épp tegnap beszélgettünk hazafel a mennyegzőről Ágival, hogy milyen érdekes az, hogy az Isten igéje miért mondja azt egy helyen Salamonon keresztül, aki a legbölcsebb ember volt ezen a földön, és ezért tetszik nekem, hogy Istennek ilyen vas logikája van, hogy a világ legokosabb emberének a szájából halljuk azt, hogy a tanácsosok sokasága által van a megtartás. És hányszor gondolom azt, hogy az én Isten ismeretem, az ígé ismeretem, az én tudásom, az én akármim elégséges ahhoz, hogy jól értsek dolgokat. És ezzel nem zárom ki, hogy mindent rosszul értünk, amikor így élünk. De amikor kiderül lépésről lépésre, hogy nem emlékszem egy olyan időpontra, amikor egyáltalán valakivel megosztottam az én belső világomat, hogy fölmerjem tenni ezt a kérdést, hogy barátom, testvérem, férjem, feleségem, te mit szólsz hozzá? Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen segítheti a mi felismerésünket az Úr felé. És ezt a történetet még azért is nagyon szeretem, mert azt látjuk, hogy az Úr Jézus melléjük szegődik, hogy így mondjam, utitársukká válik, tanítójukká válik, és semmi nem mondjuk, se kép, se hang. És valami egyszer csak történik, amit a tanítványok nem is nagyon értékelnek, de a fő mondani való ebben a történetben ott van a számomra, hogy a vele való közösség oldja meg a látás problémájukat. Ez ugyan úgy kezdődik, hogy nem az Úr Jézus mondja, hogy na most már megyek hozzátok, és akkor majd lépek valamit, amitől talán megértetek valamit, hanem a tanítványok mondják nekik, hogy maradj velünk. Ez számomra megint azt bizonyítja, hogy Isten az ő közelségét, az ő kapcsolatát velünk, mint hogyha a közösségen keresztül akarná megvalósítani. És amikor ugye az Úr Jézus a vacsora asztalnál fogta a kenyeret, megtörte, hálát adott, akkor ismerték föl. Egy kicsit jelképes is, hogy ezzel a mai vasárnapon van az Úr vacsora, és úgy gondolom, hogy erre is szabad gondolni, hogy amikor mi úrvacsorát veszünk, akkor egyfajta képen megerősítjük, emlékezünk arra, hogy nekünk milyen kapcsolatunk van az Úrral. Azon kívül, hogy hálát adunk neki, és nagyon örülünk annak, hogy mit tett értünk, hogy az imádságban Zsolt el is mondta, és olyan jó volt erre gondolni. És számomra egy kép az a közösség, ahogy a tanítványok az Úr Jézust behívják az ő lakásukba. Ugye milyen érdekes a kép a jelenések könyvében? Ugyan egy gyülekezetről mondja is egy szörnyű, nehéz kép, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy én az ajtón kívül állok. És ugye amikor ő kopog, akkor várja azt, hogy behívják. Ő sehova sem megy be kérés nélkül. Az Úrral úgy lehet csak találkozni, hogyha mi szeretnénk vele. A hatalmas teremtő Isten nem rohan le bennünket, nem akarja a vele való közösséget ránk erőltetni. És azt is látom, hogyha csak beszélgetünk és vitatkozunk az ő igéjéről, akkor alig ha találkozunk vele, vagy alig ha ismerjük őt fel. És az a csodálatos dolog történik, hogy amikor behívják az Úr Jézust, arról szól a történet, hogy már késő este van. Hát azért gyere be idegen, mert már a nap lement. Nem voltak utcai kandálláberek, nem volt semmi világítás, besötétedik, nem lehet sétálni, járkálni, ha csak nem a hold nem világít. És érdekes, megvacsoráznak, és még abban az órában Netán a korom sötétben a tanítványok fölkelnek, a világ legtermészetesebb dolga, hogy mennek vissza. Ez számomra azt a képet fejezi ki, hogy amikor felismerik az Urat, és velük közösségbe lépnek, akkor erőt és irányt kap az életük. Ha nekem közösségem van az Úrral, akkor valamire erőt kapok. És olyan jó az, hogy valamerre lehet is menni. És hova? A többi tanítmány közé. És amikor olvasta itt a Zsolt a végén, úgy megint megerősödött bennem, hogy nem azzal kezdődik az az utolsó pár vers, hogy a két tanítmány mit mondott, hanem hogy amikor ők oda mentek, akkor a tanítványok, idézőjelben az első kör, elmondták, hogy mit láttak, hogy találkoztak az Úrral, és hogy ő él, és ők is elmondják. Mind a két kis csapat bizonyságot tett. Hát ez kinek kell? Hát mindegyik tudta. És olyan nyilvánvaló, hogy amikor én bizonyságot teszek az Úrnak, lehet, hogy nagyon jót teszek valakinek, aki ezt hallja, de én mindig azt tapasztalom, hogy az Úrral való kapcsolatom erősödik meg. Erőt kapok, és megyek erre az erőre erőt gyűjteni. Úgy tűnik számomra. És úgy gondolom, hogy ha nem látjuk Jézust, vagy nem ismerjük fel, akkor elcsüggedünk, mert csak a körülményeket látjuk. És esetleg nem látjuk azt, aki a legreménytelenebbnek látszó dolgokból is tud megoldást adni. Úgy gondolom, hogy most, amikor imádkoztunk Weber Éviért is, akkor amikor ezt a mondatot leírtam, akkor erre gondoltam. Vannak olyan helyzetek, amikor nagyon nehéz. Vajon mi lesz? Hogy lesz? És amikor a Jézust látjuk, akkor ő eszembe jut mindig az Ézsaiási ige, ha ugyan ő bármit meg tudna tenni, és meg is tehet a Bibliában is, mégis azt mondja az ő népének, hogy ha te vízen mégy át, én nem biztos, hogy kiszállítom a tengert mindig a lábad alól. Ha tűzben jársz, nem biztos, hogy eloltom a tüzet, de egyet ígér. Ha vízen mégy át, veled leszek. Ha tűzben mégy át, ott is. Zoltári románsol azt mondja, hogy ha az alvilágba megyek le, te akkor is ott vagy. Úgy látszik, hogy a mi életünkben sokkal fontosabb az Istennel való kapcsolatnak a megélése, mint hogy mindig pozitív élményekkel tudjunk elmenni a vele való kapcsolatból, hogy igen, én ezt kértem, ezt megkaptam, és megint győzedelmeskedtem. Volt egy testvér 40 évvel ezelőtt, azt mondta, hogy hát őt az Úr hogy vezette ide, meg oda, és mindig csak győzelemről beszélt. És egy másik testvér meg azt mondta, hogy ha valaki csak győzelemről beszél, abba belefárad a gyülekezet. Miért? Mert nem ezt éljük meg. Azt éljük meg, hogy van amikor győzelem van, és van, amikor óriási orraesés. Úgy gondolom, hogy Isten nem minősít bennünket. Nem akar pontozni bennünket. Amikor odát megyünk, és megkérdezi, na fiam, 100 esetből hányszor estél hasra? Ha sajnos 99-szer, akkor sajnos oda a hátsó padba üljél le. Hanem valami egész más dologról van szó. A kérdés az, volt-e kapcsolatod velem, vagy nem? És a tetteink mindenképpen meg lesznek ítélve, ezt nem szeretném, hogy félreértés essék. De a megítélkedésünk odaállt, úgy tudom, hogy Séter Feri bácsi mondta azt a mondatot, hogy ő igazából nem arra vágyik, hogy valahol elő legyen a sorokba, hanem ha lehet még a küszöb alatt itt, hogy bejusson a mennybe. Annál fontosabb nincs, hogy vele örökké lenni, és együtt élni az örökké valóságot. A tanítványok azt érték meg, hogy elvesztették a mesterüket. Hát azt mondták az Úr Jézusnak, hogy hát nincs. Hát még ráadásul az is tetőzte, hogy az asszonyok ott voltak a sírnál, és már a halottunkat is elvesztettük. Elvesztettük a mesterünket, tanítónkat, reménységünket, eltemettük, de már más sincs meg. És még ekkor se jut eszükbe, hogy netán ez nem egy elveszett állapot, hanem most jött valami csodálatos dolog. Elveszett, de megtaláltatott. Valami csodálatos új kezdődött. És én azt hiszem, ezt, amikor erről gondolkoztam, akkor azt hiszem, gondoljunk magunkra is, hogyha úgy érezzük, hogy elveszett az Úr előttünk, akkor egy valami dolog történik velünk, ami kikerülhetetlen. És a tanítványoknál ennek a szavaiból nekem ez jött le, hogy számukra értelmezhetetlenné vált az Úrral való járás. Nincs értelme. Hova? Kinek? Miért? Péter mit mondott a hithős, a legnagyobb tanítvány? Hát emberek, menjünk vissza az eredeti foglalkozásunkba. De lehetőleg oda a jó kis hazai földekre, oda a galileai tengerhez. Gyertek, fiúk! Azok mennek is. Értelmezhetetlenné válik az út. Vajon nem történik-e ez meg velünk, amikor nem látjuk az Úr Jézust? De aztán nem merik magunknak bevallani, hogy értelmezhetetlen. Én szerintem a tanítványok valami hatalmas depresszióba voltak. Rátették az életüket egy prófétának a szavára, rájöttek, hogy ez az Isten fia, és minden összedőlt. Hát nem, hogy megváltattak a római birodalomtól, nem, hogy nem kaptak vársonyszéket az Úr Jézus kormányában, hanem egyszerűen eltűnt. Meghalt, megölték, semmi ellenállás. Ez valami összeomlásszerű volt az ő életükben. De úgy gondolom, kicsibe mi is ezt átélhetjük. Azt írtam föl magamnak, hogyha a hitünket elvesztjük, és nem szól Isten igéje, akkor ide juthatunk. Van-e az életünkben olyan szakasz, amikor nem emlékszem arra, hogy az Isten igéje szólt volna személyesen nekem, hogy találkoztam volna vele? Csak GPS-en olvasom, és megelégszem-e azzal, hogy idézőjelben megtettem, amit megkövetelt a haza, de a legfontosabbat nem sikerült elérnem, találkozni vele. És most a tanítványok életében minden helyére került. Azért mennek vissza Jeruzsálembe, hogy elmondják, hogy él az Úr, és nekem jelent meg. Milyen csodálatos a Jobbnak a története, akiről Isten a mennyei seregek előtt úgy nyilatkozik, hogy én nagyon örülnék, ha róla miért mondhatna az Úr. Azt mondta a sátánnak, hogy látta be az én szolgámat, aki ilyen és ilyen pozitívumokkal rendelkezik. Tehát nem akármilyen emberről van szó, Istennek egy vízpéldányáról ezen a földön, aki talán Dávidhoz hasonlítható. És ez az ember azt mondja a végén, a Jób könyvének a végén, hogy eddig a füleim hallásával hallottam felőled, de most szemeimmel látlak, saját szemeimmel látlak téged. Hát micsoda különbség hallani valamiről, és micsoda kategóriákkal magasabb dolog valakit szemtől szembe látni és ismerni. És ez a Teremtő Istennek a látása. A feltámadott Úr Jézus Krisztusnak a meglátása. Hát ez egy egész más kategória. Vajon most mi miről tudunk bizonyságot tenni, hogyha megkérdez valaki? Aztán felvetődik az a kérdés is, hogyha nehézség történik az életünkben, akkor a csüggedés, reménytelenség vagy az Úr Jézus jelenik meg. És úgy gondolom, hogy ez nem úgy van, hogy vagy az egyik, vagy a másik. De hogyha ez az utóbbi hiányzik, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. Az emmausi tanítványok életében, vagy ebben a történetben a legfontosabb, amit én ebből a történetből kivettem a magam számára, hogy a legfontosabb találkozni az Úrral személyesen. Nem csak az asszonyok, mert ők el is mondták, hogy hát az asszonyok mondták, meg a többi tanítvány is mondta, hogy hát ez van, meg az van, de hát ezre úgy látszik nem lehet ráállni. Nem lehet ráállni az atyák hitére. Nem lehet egy Istenbe való hitben hinni, vagyis lehet, csak nem sokáig elégséges. Ha nincs meg az a hit, aki magát a hitet támaszthatja, és a biztonság és bizonyosság a mi életünkben, akkor gyenge talajon áll a mi lábunk, a hitünknek a lába. És azt gondolom, hogy ez azoknak is szól, akik még soha nem találkoztak vele, hogy ez a lehetőség mindenki számára ott van, hogy személyesen találkozunk vele. De nekünk is, akik hívők vagyunk, hogy újra és újra találkozunk vele. Erre minden nap szükségünk van, és ne elégedjünk meg kevesebben, mint magával, Jézus Krisztussal való személyes találkozással. És még két akadályozó tényezőt szeretnék mondani, amiben nincs benne az igébe, csak szeretném ezt hozzátenni. Erről a Monti már múlt héten beszélt, de úgy gondolom, hogy kikerülhetetlen, hogyha a mi látásunkat valami még akadályozza, az az a bűn, amiről tudunk, és nem kívánunk tőle megszabadulni. És úgy gondolom, hogy ezt nem szeretném taglalni, de azt látom, hogy a mi vakságunk, az én az Úrnak a felismerésének a hiánya az életemben legtöbbször inkább erre vezethető vissza, mert a bűn, az ige máshol azt mondja, hogy elválasztanak Istentől. Nem Isten megvet bennünket, hanem azt mondja, hogy az a bűn, ami az életemben van, és nem rendezem az Úrral, az el fog választani tőle. Ha ő tőle elválaszt, akkor őt nem láthatom meg, és nem ismerhetem föl. De őt nem úgy kell fölismerni, mint egy sztár, hogy jé, ott van a Jézus. Ő Úr akar lenni. Úgy mondta Péter az ő tünkösdi prédikációban, hogy Úrrá és Krisztussá tette azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. És ez az idézőjeles, rendkívül rövid prédikáció az embereknek a szívébe hatolt annyira, hogy megkérdezték, hogy ezek után mit kell tenni. Olyan jó lenne, hogyha a szívünkben azoknak, akik még nem ismerik az Urat, de akik ismerik az Urat, újra föl lehetne tenni azt a kérdést, hogy Úr-e az én életemben Krisztus, és látom-e őt. A másik ez, amiről már egy kicsit beszéltem, a saját logikánk vagy értelmezésünk az életről, az eseményekről, amik bennünket körülvesznek. Az a kérdés merült fel bennem, amit talán szintén már említettem, hogy a gondolkodásunkat, elveinket imádságban Isten szűrője elé tudjuk-e tenni, vagy csak magabiztosan mondjuk a magunkét. Valószínűleg azért mondom, mert én egy kicsit ebbe a kategóriába esek. A mai délelőttön arról szerettem volna beszélni, hogy mi azok az okok, amik akadályozzák a látásunkat, és ez lenne talán a hitetlenség, az értetlenség, a bűneink, a saját logikánk, az értelmezésünk. Adja az Úr, főleg nekem, aki azt gondolom, hogy ebben az Úr tanított, hogy én is, és a testvéreim, és mindenki, aki van, tudjon vele személyesen találkozni, mert úgy gondolom, hogy ez az örök életnek az első lépése, és magyarul az örök élet akkor elkezdődött, ha vele kapcsolatban vagyunk. Imádkozzunk. Köszönöm néked, mennyi édesatyám, hogy te megteremtettél bennünket, megteremtetted a világot, amiben mi élhetünk, és amikor ez az élet ezen a földön megromlott és bűnössé vált, akkor te nem lemondtál, hanem újra kerested a megoldást. Köszönjük a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akire emlékeztetünk a mai délelőttön, amit nem is értünk igazából, de szívünkre szeretnénk hálát adni neked. És szeretnénk kérni azt, hogy tudjunk veled találkozni. Uram, te vagy kapcsolatainkban, a veled való kapcsolatban is annyi látást, hogy, és értelmet, hogy tudjuk meg, hogy mi az, ami akadályozza a mi látásunkat. Te add, Uram, hogy mi szeressünk és akarunk tisztán látni a magunk dolgaival, cselekedeteinkben, motivációinkban. Hadd legyen a mi életünk mindinkább hasonló te hozzád, és a te fiadéhoz, az Úr Jézus Krisztushoz. Köszönöm, édesatyám, hogy te vágyol velünk kapcsolatot teremteni. Ahogy ezt hallottuk egy csendes héten, te egy kapcsolatcentrikus Isten vagy. Köszönöm, hogy veled kapcsolatunk lehet, és hadd kérjük, hogy ezen az új héten éljük meg azt mindnyájan, hogy veled találkozunk, és téged megértünk, és azt szerint is cselekszünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen.